Kedves gyülekezet, mivel gyermekek és fiatalok is vannak a körünkben, a gyermekeknek három rövid csodát szeretnék elmondani az istentiszteletünk elején, és ez a három rövid csoda mind egy valaki életében következett be, ezt az embert úgy hívták gyerekek, hogy Arany János. Hallottatok ti Arany Jánosról? Netán már olvastatok is tőle, gondolom, Toldit vagy más költeményeket. Hát az első csoda Arany János életéből az, hogy hogy maradt életben, amikor megszületett. Ő az a magyar költőnk, aki 10. gyermekként látta meg a napvilágot, de előtte 8 testvére meghalt. Ezt ma már el se lehet gondolni ilyen tragédiát, mert ma ilyesmi, hogy 10 gyerek születik egy családban, ilyen elképzelhetetlen. Az első gyermek maradt életben, a nővére, és ő a 10. gyermek maradt életben, de hogyan? Úgyhogy az édesanyja már 46 éves volt, és nem volt mivel megszoktatni a kis Arany Jánost, de a nővére is éppen gyermeknek adott életet, és miközben a saját gyermekét megszoktatta a nővére, utána átszaladt, és a kisöccsét is megszoktatta. És így maradt életben Nagyszalontán Arany János. Mi most Nagyszalontán elkezdtük az Arany János túránkat tavaly novemberben, most május 5-én folytatjuk Geszten, ez már a magyar részen van, tehát Békés megyében, és ott elmondjuk ezeket a történeteket kicsinyeknek, nagyoknak egyaránt. Tehát az első csoda, hogy Arany János így maradt életben, hogy 10. gyermekként a nővére szoptatta meg. Második csoda. Arany Jánosnak a szülei, bár régen nemesi származásúak voltak, de elszegényedett, tulajdonképp azt mondhatjuk, hogy gazdemberek, jobbágyok voltak. De a súlyos anyagi nehézségek mellé jött egy újabb csapás, hogy az édesapja megvakult. Az édesapja megvakult. Arany Györgynek hívták az édesapját, és 9 évig volt vak. Egyszer egyik éjszaka az édesapa, hogy fogva a tárgyakat, az ajtófélfát, kiment, és kiment a kis házikó mellé, most ott az Arany János házban is voltunk, amit helyreállítottak, és fölnézett az égre, és úgy vélte, hogy ő látja a csillagokat. Tudjátok, gyerekek, milyen csodálatos éjszaka a csillagos ég látványa, már sötét, most gyorsan sötétedik, remélem ti is ilyenkor télvíz idején sokat nézitek a csillagokat. De ő úgy gondolta az édesapán, nem, hát ez hallucináció, biztos nem látni, csak belül, hogyha behunjuk a szemünket, sokszor csillagokat látunk, ugye ti is ezt már próbáltátok. Úgy gondolta, hogy hát ez nem ez, biztos, hogy nem igaz. Visszament, lefeküdt, és várt reggelig, hogyha reggel fölnyitja a szemét, és bármit is lát a szobában, mint hogy 9 évig semmit nem látott. És képzeljétek, gyerekek, kinyitotta a szemét, és mindent látott a szoba tárgyai között. 9 év után megjött a szeme világa. Hát ez volt a második nagy csoda, az édesapja nagyon istenfélő ember volt. Tudjátok, hogy Arany János már 4 éves korában a Bibliát többször végigolvastatták, elmondták és végigolvastatták vele. 4 éves korától már tudott írni, olvasni, és az édesapjától nagyon sokat tanult, és az édesapja azután minden nap elment a tőlük egyébként nem messze, olyan 300-400 méterre fekvő református gyülekezetbe, hogy ott hálát adjon a Jóistennek, hogy 9 évi megvakulás után visszanyerte a szeme világát. De a harmadik csodám a legnagyobb. A harmadik csoda az pedig úgy hangzik, hogy Arany Jánosnak 13 éves korától kellett megkeresni a kenyerét. Először gyerekeket tanított, ugye délelőtt ő tanult, délután tanította a gyerekeket, mindig előre tanult, hogy mivel kell majd a kisebbeket tanítani. Aztán elment korrektornak, elment segédjegyzőnek, aztán jegyzőnek. Tehát ott Nagyszalontán ilyen munkalehetőségek adódtak. És a legnagyobb csoda, tudjátok, gyerekek, nem is az, hogy valakit a nővére megszoptat, vagy nem is az, hogy valakinek megjött a szeme világa, hanem a legnagyobb csoda, gyerekek, hogy valaki milyen ember. Ez a legnagyobb csoda. És egyszer azt mondják Arany Jánosnak, a 20 éves lehetett, hogy Uram, bátyámtól még egy teremtettét se hallottunk. Valóban Arany János nem kiabált, nem förmett rá az emberekre, nem vitatkozott, nem emelte föl a hangját, és egyszer valaki így Nagyszalontán ezzel adott a maga meglepetésének kifejezés, hogy Uram, bátyámtól még egy teremtettét se hallottunk. Mert régen, tudjátok, gyerekek, nem azt mondták, az emberek, ha dühösek voltak, akkor azt mondták, hogy teremtette. Hát ez nagyon, nagy, akkor már nagyon dühös volt valaki, hogyha ezt mondta, hogy teremtette. De azt mondja, uram bátyámtól még egy teremtettét se hallottunk. Erre aranynak ez volt a válasza, nem szokásom. Na de hát ha uram bátyámat valaki felbőszíti, valaki méregre ingerli, hát akkor mit csinál? Azt mondja, akkor hallgatok. De ha nagyon felingerli, akkor kétszer annyit hallgatok. És tudjátok, azért ez a legnagyobb csoda, gyerekek, mert Arany János ezt Jakab leveléből tanulta. Jakab levele első fejezet 19. 20. versével szeretném ezzel a harmadik csodát egy kicsit beleoltani a kis szívetekbe, hogy jegyezzétek ezt meg, ezt az igét, mert Arany János annyira magába fogadta ezt az igét, ez az ige adott neki Istentől erőt, egy isteni erő volt benne, hogy így tudott hallgatni, mert az ige így hangzik, minden ember legyen gyors a hallásra, minden ember legyen gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Tehát mindig hallgassunk, ha nem tudunk valamin javítani, inkább hallgassunk, és legyen az ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra. És ebből a csodából még számtalan csoda következett Arany János életéből, például senki nem jelentette föl. De a szabadságharc idején neki volt egy külön zászlóalja, akkor se jelentették föl, mert senkivel nem tett olyan rossz dolgot, hogy valaki is arra emlékezett volna, hogy ő kiabált volna Arany János vele, vagy megleckésztette volna. Nem, ő tudott tűrni, hallgatni, és amikor a fiának egyszer verset írt, akkor ebbe a versbe ezért írta ezeket a sorokat, mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít. S néki még a sír rá nem lehel, mindig tűrni és remélni kell. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál édes gyermekem. Hát ezt a három csodát szerettem volna elmondani Arany János életéből, és mindenkit szeretettel hívunk május 5-én vasárnap 10 órakor Gesztre, ez a román-magyar határon fekvő kis település, ahol Arany János egyszer már a szabadságharc bukás után egy évig házi tanítóskodott, hétfőn elindult és szombatra ment vissza a családjához, ott Tisza Domokos nevelője volt, és ott azt az egy évet és azt a csodálatos verset fogjuk felidézni, aminek ez a címe Domokos napra. Aztán az Arany János túránk majd Nagykőrösön folytatódik, itt a Margit szigeten is folytatódik, és reményeink szerint oda is szeretnénk elmenni, ahova ő 7 évig járta betegségét kezeltetni, ez Karlsbad, mai nevén Karlovivari. 5 állomás helye van Arany János életének. Kedves gyülekezet, most a felnőttek számára én egy jézusi történetet szeretnék felidézni. Maga a történet a Bibliának egyik leghosszabb története, és ami még hozzá kapcsolódik, ez egy külön jézusi példabeszéd. Az egészet nem tudom felolvasni, de azt gondolom, hogy mindannyiunk számára a mai napokban talán a legidőszerűbb történetek egyike. Megtalálhatjátok János evangélium a 9. és 10. fejezetében. Ebből olvasnám a legdrámaibb részletet, tehát János evangélium a 9. és 10. fejezete közül a 9. fejezet 33. versétől olvasom. A vakon született meggyógyítása ez, és a vakon született szavával kezdeném, ha ez, mármint Jézus, nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék, mondja a vakon született. Erre feleltek és mondták néki, mármint a farizeusok, a népvallási vezetői, te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kivetették őt. Te régies magyar fordításban kiveték őt, ugye ezt is látjuk. Megvallom őszintén, hogy régen, mint aféle hanyag biblia olvasó, én ezt a kis tőmondatot alig vettem észre. És kivetették őt. Magyarul kizárták. Ezt a vakon született embert, akit Jézus megtanított, a zsidó nép vallási vezetői kizárták a gyülekezetből. De mondom, olyan rövid ez a bejelentés, hogy régen, amikor én a Bibliát olvastam, föl se tűnt ez nekem, hogy a Bibliában van egy ilyen történet, hogy Jézus csodája következtében valakit kizártak a gyülekezetből, És nem tudom, hogy tudjátok, hogy ez akkor mivel járt. Ha elolvassátok, a Jézus életet című könyv vonatkozó fejezetét leírja Ellen White, hogy akit a zsidók akkor kizártak a gyülekezetből, ez a kizárás először 30 napra volt érvényes. 30 napig nem léphetett be semmilyen zsinagógába. Ez egy nagyon megszégyenítő és megalázó dolog volt, mert hiszen minden faluban, városban mentek az emberek a gyülekezési helyekre, a zsinagógákba, de az az ember, akit kizártak, az 30 napig nem tehette be a lábát a zsinagógába, plusz, hogyha a családjában bárki gyermeke, vagy bárki életében kisgyermek született, és fiú volt, azt nem metélhették körül a 8. napon, tehát a szankció még tovább terjedt. Vagy hogyha valaki meghalt a családjában, azt nem sirathatták el illő módon, tehát a két legérzékenyebb pont, a születés és a halál felől még megragadták ezt a kivetést, és nyomást akartak gyakorolni arra az ember, akit kivetettek, vagyis kizártak, és ha 30 napon belül ő nem tanúsított olyan töredelmet és látványos bűnbánatot, akkor utána következtek más egyéb szankciók, aminek a vége az lett, hogy véglegesen kizárták őt a gyülekezetből. Én ebből a történetből három dologra szeretném fölhívni a figyelmeteket, mielőtt tovább olvasnám a történetet, mert majd a 35. verstől tovább olvasom, ha elérünk oda. Ez először is arra a kérdésre szeretném, hogyha közösen megtalálnánk a választ, hogy mi is történt-e fejezet szerint, itt János Evangélium a 9. fejezete szerint egy születésétől fogva vak emberrel. Pontosan mi történt? Ez az első kérdésem. A második kérdésem majd az lesz, hogy miután Jézus meggyógyította ezt a vakembert, visszaadta a szeme világát, miért vitték a vallási vezetők elé ezt az ügyet, és a vallási vezetők, tehát a zsidó nép vallási vezetői hogyan oldották meg ezt az ügyet, tehát ebből most már kaptunk ízelítőt, tehát azért jól odamondogattak neki, hogy te mindenestől bűnben születtél. Milyen érdekes kijött, te mindenestől bűnben. Mi nem, meg senki se talán, de te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kivetették, kizárták őt. Hogyan oldotta meg ezt a problémát a zsidó nép vallási vezetősége? De a legfontosabb kérdés a harmadik lesz, hogy Jézus hogyan állt egy kizáráshoz? Tehát Jézus hogyan viszonyult egy kizáráshoz? Én azt gondolom, hogy ha ezt a három kérdést magunk elé tesszük, és így többszörösen elolvassuk János 9. és 10. fejezetét, akkor sok minden dolog világossá lesz előttünk, ami talán velünk is történik, vagy a mi napjainkban, vagy a jövőben fognak események bekövetkezni. Először is tehát próbáljuk elmondani, hogy mi történt. Ugye, mert mindig ez a döntő kérdés, hogy mi történt. Jézus a tanítványaival együtt jár kell, Jeruzsálemben vagyunk, és egy vakon született embert látnak koldulni, és beszélgetés kezdődik a tanítványok és Jézus között, hogy hát minek köszönhetik az emberek, hogy ilyen sújtott életet élnek, ki a felelős ezért, a szülei felelősek, hogy valaki vakon született, vagy esetleg ő felelős. Jézus elhárítja mind a két emberi okoskodást, azt mondja, sem ő nem felelős, hogy lenne felelős, aki vakon született, sem a szülei nem felelősek, hanem hogy az Isten dolgai nyilvánvalókká legyenek, és kéri ezt az embert, miután megkeni a szemét sárral, tehát a földre köpött Jézus, és a nyálából sár csinált, és rákent a sarat a vak szeméről, olvassuk a 6. versben, és kéri, hogy mosakodjék meg a Siloám tavában, és ahogy megjön ez az ember, egyszer csak újságolja, hogy ő már lát. Születésétől fogva vak, de most egyszerre mindent kezd látni. Tehát röviden a történet arról szól, amit talán mi emberek a legnagyobb dolognak tartunk, hogy valaki teljesen meggyógyul. Teljesen meggyógyul. Testi betegségből teljesen meggyógyul. De maga a történet aztán ráveti a figyelmünket arra is, hogy a testi betegségeknél, hogy Arany Jánosnál is nem a vakság volt ott az édesapjánál a legnagyobb baj, hanem minden embernek a nagy betegsége, az indulatoskodás, az emberi természet megnyilvánulása, a testi betegség mellett még a legnagyobb csoda, hogyha valaki lelkileg meggyógyul. És mi úgy gondoljuk, hogy ennek mindenki örül. Ha valaki egy testi betegségből teljesen meggyógyul, annak mindenki örül. Ha valaki jobb ember lesz, annak mindenki örül. De a történet arról szól, hogy olyan világban élünk, ahol nem ez a helyzet. Egyáltalán nem kézenfekvő, hogy az emberek örülnének, ha valaki meggyógyul, és egyáltalán nem kézenfekvő az, hogyha az emberek örülnének, hogy valaki jobbá lesz. Ezért az egész bonyodalom. Jön a bonyodalom. Mi a bonyodalomnak a kezdete? A bonyodalomnak a kezdete az, hogy bár ezt az embert állandóan látták, és születésétől fogva is, hát felnőtt ember volt, tehát legalább egy 20-30 éve már ilyen helyzetben volt, de először is azok, akik először szembesülnek, hogy azt olvassuk a 8. versben, hogy a szomszédok ezek. Tehát ki ismer jobban az embert, mint a szomszédjai, akik évtizedek óta együtt élnek vele. És már ezek a szomszédok azt a kérdést teszik fel, hogy nem ezé az, aki itt szokott ülni és koldulni. Némelyek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő, mármint a vak azt mondta, hát én vagyok. Mondták azért néki, mi módon nyíltak meg a te szemeid? Felelt és mondta, egy ember, akit Jézusnak mondanak, csarat készített, rákente a szemeimre, és mondta nékem, menj el a Siloám tavához, és mosódjál meg, miután pedig elmentem és megmosakodtam, megjött a látásom. Mondták azért néki, hol van ő? Mondta, nem tudom. Tehát hol van Jézus? Nem tudom. Vitték őt, aki előttük még vak volt, a farizeusokhoz. Az első kérdésem a következő, hogyha mi átélnénk egy ilyen gyógyulást, szomszédok lennénk, évtizedek óta látnánk, hogy valaki vak és koldul, és mégis visszanyeri a szeme világ, mit csinálnánk? Miért vitték őt a vallási vezetőkhöz? Hát nem volt elég maga a tény, hogy itt egy nagy csoda történt, tehát visszanyerte a szeme világát. Nem mondjuk először az Istennek kellett volna hálát adni. Nem Jézust kellett volna megkeresni, aki visszaadta a szemét. Nem. Érdekes módon vitték őt a farizeusokhoz a vallásihoz. Ez mire utal? Ez megint egy nagyon fájdalmas tényre utal, mert hogy előbb említettem, fájdalmas tény az, hogy az emberi világban nem örülnek a gyógyulásnak, nem örülnek annak, hogy egy ember jobb lesz. De az emberi világban az embertömegek mindig a tekintélyek jóváhagyását és elismerését kérik. Ez félelmetes az emberi világban. Hogy viszik a vallási vezetőkhöz, mint hogyha a vallási vezetőknek kellene kimondani, hogy most ez az ember tényleg gyógyult, vagy valami szemfényvesztésnek az áldozata. És innen gabajodik össze a történet, mert hogy viszik a vallási vezetőkhöz, azok újra kihallgatják, és egymás előtt azt mondják, hogy hát szombatnapon gyógyulás, hát akkor ez nem Istentől jött ez az ember, aki meggyógyította. Jézus gyógyította meg, de szombatnapon, hát akkor itt valami baj van. Mások azonban azt mondják a farizeusok közül, hogy tehet-e bűnös ember ilyen dolgot, hogy visszaadja a szeme világát. Tehát a farizeusok meghasonlanak, és egymásnak mennek. Érdekes dolog, hogy ők így viszonyulnak a kérdéshez. Aztán utána próbálják a tekintélyüket megőrizve elővenni a vakember szüleit. Na most, ha valaki a farizeusokkal nyíltan ellentétbe jutott az akkori világban, mint hogy az azutáni világban is ez általános volt, hogyha a vallási vezetéssel valaki nyíltan ellentétbe kerül, az rendkívül kínos helyzetbe jut. És ezek a szülők nem akartak nyíltan ellentétbe kerülni, tehát ilyeneket mondtak a vallási vezetőknek, hogy ne őket kérdezzék, hogy vak-e a gyerekük, hogy vak volt-e a gyerekük, mert ezt minden további nélkül meg tudták volna persze mondani. De azt mondták, hogy nekünk felnőtt gyerekünk van, menjetek hozzá és kérdezzétek meg őt. Félelmetes dolog, nem? Hogy a szülőknek a félelme, a szülőknek a megszeppenése ilyen nagy, hogy a napot az égről letagadják, nem merik azt mondani, hogy az ő gyerekük vakon született. Hát pedig évtizedek óta látták és együtt éltek vele. Nyilván hát ki tudja jobban, ha nem a szülő, hogy mi van a gyerekével. Erre elmennek a vakon született, tehát újra kihallgatják, most már többedik kihallgatása, és azt olvassuk a 24. versben, hogy másodszor is szólították azért az embert, aki vak volt, és mondták néki, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Érdekes, tehát ők azt mondják, hogy téged az Isten gyógyított meg, adj dicsőséget az Istennek, de aki meggyógyított, attól határolódjál el, mert ő bűnös. Ő nem gyógyíthat szombatnapon. Ha szombatnapon gyógyít, akkor bűnös. Tehát Istenre akarják terelni a figyelmet, és azt akarják kicsikarni ebből a vakon született emberből, hogy Jézussal forduljon szembe. Felelt azért az, és mondta, ha bűnöse nem tudom, egyet tudod, hogy noha vak voltam, most látok. És most elkezdődik egy vita a vakon született ember és a farizeusok között, és ebben a vitában aztán odáig fajul a dolog, hogy a 29. versben ilyeneket mondanak ki a vallási vezetők, hogy mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten erről, tehát Jézusról, pedig azt sem tudjuk, hogy honnan való. Tehát nagyon feszül a húr, tehát mi Mózes tanítványai vagyunk, Mózesről tudjuk, amit tudni kell, de erről a valakiről, aki neked most visszaadta a szemed világát, azt se tudjuk, hogy honnan való. Erre nagyon megdöbben ez az ember, és válaszol nekik, és erre jön a válaszként az, hogy őt kizárják. Most, hogyha én azt mondom itt a gyülekezetnek, hogy mondjuk van egy vakon született ember, Jézus meggyógyította őt, és ezért, hogy őt meggyógyította Jézus, kizárták, ezt a gyülekezet bár ismeri a történetet, mégis fejcsóválva veszi tudomást, hogy következnek ezek egymás után. Ha elmondom egy idegen embernek, hogy tudjátok, van a Bibliában egy olyan történet, hogy Jézus valakinek visszaadta a szeme világát, és ezért kizárták a gyülekezetből, akkor azt mondják, hogy miféle gyülekezet ez? Futóbolondoknak a közössége? Tehát hogy jön ez ide, hogy valaki visszanyeri a szeme világát, és ezért kizárják a gyülekezetből? Ismétlem, a történet azért is fontos számunkra, mert a történetből is kiviláglik, hogy itt nem csak egyszerűen Jézus visszaadta a szeme világát ennek az embernek, hanem lelkileg is volt gondja erre az emberre, mint ahogy a szemünk világánál sokkal fontosabb a belső szemünk világa, hogy világosan lássunk. És Jézus ezután újra előjön, kérdésem az, hogy Jézus miért ment el? Jézus miért hagyta ott magára a vakon születettet? Miért hagyta ezt a kínos eseményt, hogy ott a szülők vergődjenek? Miért hagyta ezt az egész farizeusi nagy tanácsot, ahogy maguk elé idézték újra? Miért hagyta, hogy kivessék a gyülekezetből őt? Én ebben egy jelzést látok arra, megint csak egy távolabbi dologra, hogy Jézus is elment, feltámadása után a mennybe ment, és mióta Jézus nincs itt közöttünk az elmúlt 2000 évben, azért sok furcsaság történt az Isten egyházában, nem? Elég sok furcsaság. Pedig Jézus azt mondta, hogy ő az egyháznak a vezetője. Tehát ha valami probléma van, valami kérdés van, azért ő hozzá forduljunk a Szentlélek által, az ő szavait kövessük, és bár ő személyesen nincs itt jelen, azért ez nem arra való felhatalmazás, hogy azt csinálják az emberekkel, amit akarnak. Míg a vallási vezetőknek se sincs ilyen felhatalmazásuk, hogy például ők kizárhatnak valakit azért, mert az visszanyerte a szeme világát. Lehet, hogy csak egy fizikai gyógyulás volt, de mi van azokkal, akik lelkileg nyerték vissza a szemük világát? Mi van az elmúlt 2000 évben azokkal az emberekkel, akiknek a kezükbe került a Biblia, megvilágosodtak, helyes útra tértek, visszanyerték a szemük világát, és mondjuk mágián végezték? Ilyesmi megtörténhetett Jézus egyházában, a kereszténység történetében. És Jézus ezt így elviselte, és Jézus ezt végignézte, hogy mit csináljanak a követőivel. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 2000 év egyház történetének egy ilyen sűrített, rövidített előképe ez a történet, hogy amikor kivetik és kizárják a gyülekezetből ezt az embert, akkor tér vissza Jézus. És engem tulajdonképpen a történetből, és gondolom benneteket is az érdekel, hogy mi Jézus válasza erre. Mi Jézus válasza erre, hogy ő valakit meggyógyított, ennek az emberek nem örültek, a saját szülei is majd, hogy nem letagadják a dolgot, a szomszédok is bizonytalankodók, viszik a vallási vezetőkhöz, mert a vallási vezetők mondják meg mindig a biztosat, tehát a vallási vezetőknek van leginkább sötét lelki világuk a történet szerint is, ahogy kiviláglik, hogy beszélnek, hogy állnak hozzá, és most nézzük meg, hogy Jézus, amikor visszatér, mert most olvasom a 35. verstől, meghallotta Jézus, hogy kivetették azt, tehát, hogy kizárták ezt az embert, és találkozván vele mondta néki, hiszelete az Isten fiában? Rögtön megállok. Tehát itt a vallási vezetők az Isten népe nevében valakit kizártak a gyülekezettől. Jézus Krisztus erre milyen választ adott? Mert ha azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus azért tisztelte Izrael népét, hiszen ő választotta ki, tisztelte a vallási vezetőket is, mert például azt látjuk, hogy soha nem szégyenítette meg őket nyílt színen. Csak az élete végén a Máté 23. fejezete szerint mondta el a jajmondásokat. De addig Jézus nem járatta le ezeket a vallási vezetőket. Nem lett volna helyesebb Jézus részéről, hogy oda menni a vallási vezetőkhöz. Ezzel a vakon születettel és mondjuk egy perújra felvételt kérni? Nem tudom, mit gondoltok erről, hogy Jézusnak nem azt kellett volna tenni, hogy oda viszi őket a vallási vezetők el, és akkor megkérdezi, hogy milyen jogon zártátok, vagy milyen indokok alapján, vagy nem lehetne ezt felülvizsgálni? Érdekes módon Jézus ezzel nem foglalkozott. Nem vitte oda a vallási vezetők elé. Hanem azt az egyszerű kérdést tette fel ennek a szerencsétlen embernek, hiszel-e te az Isten fiában? Ez mire utal? Ez mire utal, hogy Jézus egy kizárás után a kizárt embertől összesen ennyit kérdez? Hiszel-e te az Isten fiában? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos utalás arra nézve, hogy Jézus kit tart az egyházához tartozónak. Jézus azt tartja az egyházához tartozónak, akinek személyes hite van arról a valakiről, aki az áldozatával megszerezte a jogot, hogy az egyház főpásztora legyen. Ezt Jézus részletezni fogja, mert a következő 10. fejezetben a jó pásztorról szóló példabeszédben Jézus hangsúlyozza, hogy ő a juhok aklának az ajtaja is, meg ő a jó pásztor is. Hogy lehet egyszerre valaki ajtó, meg pásztor? Hogy lehet egyszerre valaki ugyanabban a példabeszél azt mondja, hogy én vagyok az akolnak az ajtaja, és én vagyok a pásztor is. Azt gondolom, hogy ezzel azt fejezte ki Jézus, hogy ő azáltal lett az egyház vezetője, hogy ő az életét adta, tehát így szerezte meg a jogot, ilyen szempontból ajtó. Ha valaki nem nyitotta volna meg ezt az ajtót, hogy nem adta volna az életét, akkor ki mehetne be a juhokhoz? Ki az a pásztor, aki bemehetne zárt ajtókkal? Jézus ezért mondja el ezután ezt a példabeszédet, hogy ő az életét adta azért, hogy megszerezze a jogot, hogy az egyház vezetője legyen. Ő nem azért nevezett ki egyházat, és nem azért nevezett ki vezetőket, hogy ezek az emberek, ezek a földi eszközök maguknak adják a jogot, hogy ők döntsenek bizonyos kérdésekben. Jézus ugye a Máté evangélium a 18. fejezetében egy jogot átruházott az egyház vezetőire, ha valaki nyíltan bűnt követ el, akkor ismerjük Jézus, mit mondott Máté evangélium a 18. fejezete szerint, ha valaki az egyházban, egy gyülekezetben nyíltan bűnben él, akkor Jézus felruházta az egyházat arra, hogy először, de akkor se a vezetőséget, először egy valaki menjen és figyelmeztesse azt az embert, hogy ne éljél ebben a bűnben, tehát kérlelje, hogy térjen meg abból a bűnből. Ha nem hallgat rá, akkor úgy próbáld megnyerni azt az ember, hogy másik két testvért vegyél magad mellé, és próbáljatok most már többen a lelkére beszélni, hogy álljon el ettől a bűnös életmódtól. Ha erre a második kísérletre hallgat, akkor vidd csak a gyülekezet elé, és a gyülekezet zárja ki az illetőt, ha az az illető ragaszkodik a bűnéhez, semmiféle belátást nem tanúsít, és ő úgy akar élni, hogy abban a bűnben is élni, meg kereszténynek, Krisztus hívőnek is neveztetni magát. Hát ez nem megy. Na de eddig három próbálkozás, három kísérlet zajlódjék le, és ha valaki nem enged semmiben, akkor engedte meg Jézus, hogy valakit kizárjanak a gyülekezetből. Ez az egyetlen egy dolog, amit Jézus a gyülekezetre ruházott, de például ilyen jogot, hogy bármilyen más okból kizárjanak valakit a gyülekezetből, ilyen jogot nem ruházott a gyülekezet vezetőire Jézus. Én élenkén emlékszem, mert 1984. februárjában keresztelkedtünk a feleségemmel, 84. februárjában, és előtte 2 héttel zártak ki bennünket a világközösségből másodszor. Tehát ugye az első kizárás 75-ben volt, a második az 84-ben. És amikor itt járt az egyházunk vezetősége Budapesten, ugye a Népszabadságban megjelent egy kis kommuniké, aminek az volt a tartalma, hogy az amerikai székhelyű adventista egyház azt ismeri el Magyarországon egyháznak, amit az állam is elismer. Tehát ez volt a lényeg, amit az állam is elismer. Ebben benne volt az, hogy amit az állam nem ismer el, az nem tartozik ehhez az egyházhoz, és akkor meg is kérdeztek bennünket, akik akkor várakoztunk a keresztségre, hogy meg akarunk-e így keresztelkedni. Hogy eleve tudjuk, hogy nem is az egyházba, nem is a világegyházba keresztelkedünk, és mi az akkori, hát csenevész, bibliai hitünknek megfelelően, de azért csak azt mondtuk, hogy mi Jézus Krisztussal kötünk szövetséget, Jézus Krisztust ismertük meg, és Jézus Krisztus egyháza ott van, ahol hisznek ő benne. Ismertük Ellen White-tól már azt az idézetet, hogy mindig a hűséges lelkek alkották az egyházat. Hát mindig azok az egyház részei, akik hitben, hűségben kitartanak Jézus követésében. Tehát mondtuk, hogy ez nem kérdés számunkra, mi nem egy világegyházzal kötünk szövetséget, bár tudjuk, hogy van egy világszéles közösség, ez Jézussal való szövetség, és mi a hitünk vallomására keresztelkedünk meg. Aztán utána néhány héttel a keresztségünk után jött Amerikából a válasz, hogy tulajdonképpen nekik nem is lett volna joguk kizárni, mert semmiféle se bibliai ok egyáltalán nincsen, de szervezeti ok sincsen arra, hogy kizárják azokat az embereket, akik megértették Jézus tanításait, és a nehézségek ellenére is követik ezeket. Tehát azért mondom, hogy azért álltam meg itt Jézusnak a magatartásánál, hogy Jézus egy olyan problémát, amin a szomszédok, a család, a szülők, a farizeusok itt órák alatt nem tudtak zöldágra vergődni, és végül is arra jutottak, hogy kizárják ezt az embert, Jézus 5 perc alatt helyreállított ennek az embernek az egyháztagság. 5 perc alatt. Nem? És az egész mondandómnak a lényege az lenne, hogy azért is Jézusra kell tekintenünk, mert Jézus Krisztus nem csak a jó választ adja meg az életünk minden kérdésében, de higgyük el, hogy ahogy a 2 pont között a legrövidebb az egyenes, Jézustól is mindig ezt várhatjuk. Mindig a legtökéletesebb és legrövidebb választ adja Jézus. Jézusnak ennyi volt a válasza, hogy hiszel-e az Isten fiában. Felelt az, mármint a vakon született, és mondta, ki az Uram, hogy higgyek benne. Tehát azért látjuk, hogy ez a vakon született nem volt olyan szinten, mint ahogy mi keresztségre felkészítünk embereket, és akkor egy 3/4 év után tudja, hogy kivel köt szövetséget. Ez az ember talán Jézusról nagyon kezdetleges, vagy talán még olyan fogalmakkal se rendelkezett. Azt mondja, ki az Uram, hogy higgyek benne. Mondta pedig néki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled, azaz. Azt pedig mondta, hiszek Uram, és imádta őt. Szóval egy ilyen nagyon egyszerű dolog, és ezt Jézus 5 perc alatt megoldotta, mert Jézus olyan követőket szeretne, akik hisznek benne, akik átélték az ő szabadítását, akik az ő szabadításával másokat is meg akarnak ismertetni, és másokat is hívnak Jézushoz, hogy Jézus az egyedüli, aki meg tud téged szabadítani. Hát nem azok az egyháznak az igazi tagjai, akik hisznek Jézusban, átélték a szabadítását, és mások iránt is felelős kötelezettséggel vannak, hogy őket is hozzásegíteni ehhez. Természetesen mindenki tudja, hogy egy egyházban sokféle ember van, mint hogy a gyalom is sokféle halat fog ki. Jézusnak egy egyszerű példázat, ez a gyalom példázat, hogy a háló, ugye a gyalom régi magyar szó háló, a hálót is bevetik a vízbe, a háló kihúz sok halat, az egyházban is sokféle ember van, de az Isten pontosan tudja, hogy az ő egyházának az igazi tagjai, akár egyházon belül, akár egyházon kívül, ne felejtsük el, mert egyházon belül is vannak igazi tagok, de egyházon kívül is vannak igazi tagok, azok, akik hisznek Isten szabadításában hisznek a megváltási tervben, átélik ezt, és másoknak is át akarják ezt adni, hogy mások is tapasztalják azt, hogy amit emberek nem tudnak megoldani, Isten meg tud oldani, Isten tud szabadítani. Ez az igazi egyház, és Isten ezt tudomásunkra hozta, hogy az igazi egyház mindig a látható egyházon belüli hűségesekből, és a látható egyházon kívül a Szentlélek által megszorított hűségesekből áll. És amikor Jézus ezt megteszi a vakon születettel, a 39. vers szerint mond egy döntő mondatot, amit jó, hogyha megértünk a teljes mélységében. És mondta Jézus, ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. Ez egy döbbenetes Jézusi mondat. A mondat első részét talán értjük. Azért jöttem a világra, hogy akik nem látnak, de látni akarnak, vakok, de látni akarnak, azok előtt megnyíljék az út a látásra, meggyógyulhassanak, hozzám csatlakozhassanak. Ezt talán értjük. De mit jelent az, hogy akik látnak, vakok legyenek? Ezt ám ma úgy mondanánk, hogy akik látnak, vakok legyenek, hogy akik azt gondolják, hogy látnak önmagukban. Látnak nélkülem is. Látni képesek úgy is, hogy ők nagyon okosak, nagyon műveltek, nagyon tudják a dolgokat. Hát az ilyen embereknek az Isten nem tudja visszaadni a látást, mert akkora a magabízás, akkora az önmagukban vagy szervezetben bízás, hogy Isten nem tud velük mit kezdeni. És hogy ez igaz ez a magyarázat, jön a 40. vers, és hallották ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és mondták néki, avagy mi is vakok vagyunk-e? Tehát azért a farizeusok is ott voltak a közelben, meg ahogy Jézus megjelent és újra fölvette a fonalat a vakon születettel, kezdtek visszapárologni a farizeusok, pedig hát mi dolguk volt, hát már kizártak egy embert, megtették a feladatukat, nem? Micsoda nagy dolog. Ilyen hosszú beszélgetés után végre meghozták ezt a döntésüket, de azért visszajöttek, és azért ott jelzett bennük is a lelkiismeret, hogy föltették ezt a kérdést, hogy mi is vakok vagyunk-e? Mondta nékik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmaradt. Kedves gyülekezet, Jézus ennek a történetnek az egész megoldását ilyen röviden nyújtotta, de mindannyian érezzük, hogy ez egy kis kiegészítést kíván, és ezért tulajdonképp nem kellett volna itt egy fejezetbeosztást tenni, mert a 10. fejezet első verse már is így kezdődik, bizony-bizony mondom néktek. Hát itt semmi új helyszín nincsen, ugyanazon a helyszínen, ugyanazoknak a farizeusoknak a jelenlétében Jézus elmondja az életének egyik legnagyobb tanítását önmagáról, mint egyházfőről, az egyház vezetőiről, akiket megbízott, és akik élvezik a tagságnak is a bizalmát, és Jézus elmondja azt, hogy az egyháznak ő az ajtaja, és ő a pásztora, a főpásztora. És elmondja, hogy ugyan vannak emberi vezetők, de milyen érdekes, hogy azt mondja Jézus, most nem idézem fel, de mindannyian ismeritek is részben, meg hát el is lehet olvasni, hogy Jézus az emberi vezetőket mihez hasonlította? Jézus az emberi vezetőket a béresekhez hasonlította, béresekhez, tolvajokhoz és rablókhoz. Ez egy félelmetes dolog, nem? Nem mondta azt, hogy vannak olyan emberi vezetők, akik a jó pásztort követve kisebb jó pásztorokhoz lehet hasonlítani. Azt mondja, hogy béresek, rablók és tolvajok. Ez lesújtó. Lesújtó. Tehát megértjük ebből azt, hogy Jézus miért hangsúlyozza, hogy ő az egyház feje. Miért ő az egyház feje? Miért mondja Pál apostol, hogy a főhöz ragaszkodjék a kéz is, a kar is, a lábak is, tehát hogy a főhöz ragaszkodjunk. Azért, mert hogyha nem Jézushoz ragaszkodunk, akkor tragikus dolgok történnek, ha nem Jézushoz, mint egyházfőhöz ragaszkodunk, nem azt a kérdést tesszük fel, hogy Jézus mit tesz egy ilyen esetben, vagy Jézus hogyan old meg egy kérdést, vagy mi a jézusi példamutatás, hanem elkezdünk emberek véleményére hallgatni, vagy emberek megoldásait követni, akkor óhatatlanul ilyen kategóriákba siklunk bele, hogy béreseket követünk. Mi a béres? Egy ideig úgy tűnik, hogy azonosul a főpásztorral, a jó pásztorral. De jön a nehézség, a béres elfut. A béres elfut. Nem az övé a nyáj. Nem ő a kapu, nem ő adta az életét. És tudjuk jól azt, hogyha egy ember nem adja az életét valamiért, akkor már nem úgy áll ahhoz, nem olyan értékes az a valami, mint hogyha az életét adta volna érte. Kik a tolvajok meg rablók, mert ezt a legborzalmasabb olvasni, hogy csak olyan emberek, akik meglovagolva az emberek jó hiszeműségét, jó szándékát, egyenesen félrevezetik, sőt, kifosztják a nyájat. És ezt Jézus előre mondja, tehát Jézus ilyen kategóriákat mond. És ezért szeliden kérlel bennünket, hogy mi se béreseket, se rablókat, se tolvajokat ne kövessünk. Én 1978-ban ismerkedtem meg ezzel a közösséggel, és azért beszélek most nektek erről, mert 3 héttel ezelőtt éltem át az életemnek egyik legdrámaibb fél napját, amikor itt ültünk ezen a helyen. 3 hét pont, holnap lesz 3 hete, hogy itt ültünk ezen a helyen, és úgy sok minden végig cikázott az agyamon. Például ugye én katolikus egyházban növekedtem föl, és mindenki a családban föl szokta idézni, hogy olyan gyerek voltam, aki a megyés püspök, amikor jött bérmálni, akkor velem mondattak el egy irdatlan hosszú verset, és utána meg kellett csókolnom a megyés püspöknek a kezét, a gyűrűjét, azt a megyés püspökét, akiről később kiderült, hogy a legmasszívabban beépített, államilag beépített ember volt. Én a szívem minden dobogásával ott elmondtam ezt a verset, és megcsókoltam a kezét, és mint katolikus ember úgy gondoltam, hogy a mi egyházunk az egyedül üdvözítő és tökéletes egyház, és a protestánsokat elfajzott eretnekeknek tartottam, még az egyetemen is úgy emlegettek engem, mint hogy egy olyan vad katolikus, aki még a protestánsoknak a szagát se bírja ki, mert hát ezek eretnekek, ezek szektákat hoztak létre. És amikor megtudtam katonakoromban, hogy ahhoz a pap, akihez kimentünk, mint katonák, a felettese jelenti föl, hogy miért foglalkozik fiatalokkal, tehát a plébánossal jelentgette föl, el is helyezték arról a helyről, és kezdett előttem világossá lenni, hogy itt Jézus nevében béresek, rablók és tolvajok vannak, és nagyon sok hívő, lelkületű, katolikus, főleg költő és író figyelmeztetett engem, hogy azért olyan vadul ne higgyek az egyházban, meg az egyház vezetőiben, mert hát köszönő viszonyban nem állnak Jézus Krisztus tanításaival. Akkor bennem is egy kicsit megrendültek a dolgok, és amikor kezdtem érdeklődni így a Biblia iránt, és láttam, hogy egy teljesen biblikus alapon álló egyháznál is ugyanazok a problémák vannak, mint az én egyházamnál. Nem azért mondom, de én akkor tényleg 5 perc alatt átláttam ezeket a dolgokat, hogy egy egyházat úgy lehet a legtökéletesebben tönkretenni, hogyha a vezetőit tesszük tönkre, mert az emberek előtt a tekintélyek mindig tekintélyek. És amit ezt elmondom, azt csak azért mondom el, hogy én 78-tól végigéltem ennek a tragédiának az első felvonását, amikor itt testvérek, itt az adventista közösségen belül megdöbbenve mondták, hogy bennünket karhatalmilag távolítottak el, ott gumibotokkal jöttek a rendőrök, és hogy szombaton miket csináltak, és én úgy magamban mondtam, hogy hát ezek az emberek ennyire hisznek az egyházban, meg az egyház vezetőkben, hogy ennyi sok jót várnak az egyház vezetőktől. És utána mondták a testvérek, hogy hát igen, hogy itt Magyarországon mit kaptunk az egyház vezetőktől, persze, hát ők akkor az akkori rendszer beépített emberei voltak, de hogy vártuk a nyugati testvéreket, hogy a nyugati testvérek majd biztos rendet fognak itt teremteni. Hiszen nyugaton nem volt vallásüldözés, Nyugatról nézve olyan egyszerűnek látszott ez az ügy, és hogy jöttek be nyugatról a testvérek, valóban, amikor fogadták a mi küldöttségünket, mindig biztosították a mi vezetőinket, hogy ők nagyon jól tudják, hogy itt mi folyik, és ők mellettünk állnak. Csak akkor, amikor a végső színvallásra került a sor, amikor meg kellett fogalmazni egy zárónyilatkozatot, mégis azt mondták, hogy az egyház ott van, akit az állam elismer. És úgy átélem ezt, így visszagondolok egy 30-35 évvel ezelőttre, hogy olyan testvérek, akiket én itt megismertem ebben a közösségben, mint igazán hívő emberek, mint hogyha a világ omlott volna össze, hogy nem csak a magyar vezetőkben kellett csalódni, de a világközösség vezetőiben is kellett csalódni. És én tényleg úgy tudok erre visszaemlékezni, hogy úgy láttam őket, mint hogy ezt nem élik túl. Ezt nem éri, akkora volt a fájdalom, ezt nem élik túl. Aztán jött a harmadik felvonás 89-ben, jött a negyedik felvonás 96-ban, és így vagyunk most mi az öt felvonásos drámának, én azt gondolom talán az utolsó felvonásánál, mert drámákat sírtak hat felvonásban. Ha a világközösség azt mondta, hogy tragédia volt 75, akkor kérdezem én, hogy egy tragédia megkezdődik, az hol fog tetőződni? Az első felvonásban? Az első felvonás egy fuvallat volt. 84 az sokkal súlyosabb dolog volt. A 89 még súlyosabb dolog volt, a 96 még súlyosabb dolog, és szerintem most a 2013 a legsúlyosabb dolog. De hát egy tragédia is így emelkedik, és a drámai végkifejlettel azt adja meg neked a tragédia, hogy most te azonosulsz az igazzal akkor is, hogyha elbukik, vagy te azonosulsz azzal, aki erősebb, akkor is, ha nincs igaza. Általában a tragédiák így szoktak befejeződni, nem? Minden tragédia így fejeződik be, hogy ez az a bizonyos katarzis, hogy megtisztítta téged, hogy ezen a világon, aki ragaszkodik az igazsághoz, az elbukik a világ szemében, vagy emberi léptékek szerint, más dolog az Isten szemében, mert az Isten szemében ki a legnagyobb bukott lény? Ki a legnagyobb kudarcot magának elkönyv, akit az egész világ azt mondta, hogy öljük meg? Hát ez Jézus Krisztus. A legnagyobb tragédia Jézus halálával történt, mert mindenki, a választott nép is, a pogány világ képviseletében Pilátus is, hát csak azt mondták Jézusra, hogy meg kell halnia. Mi egy olyan Jézus Krisztust követünk, aki a halálával, ez az ajtó, amivel megszerezte a bemenetelt azoknak a lelkéhez, akik követni akarják őt. És ő biztos, hogy jó főpásztor, mert hogyha ő az életét adta értünk, és mi ezt tudjuk, hogy az életét adta értünk, akkor ő biztos, hogyha nehéz utakon vezet is bennünket. De biztos tudja, hogy ezt miért engedi meg. És én ebben látom ennek a történetnek a nagy vigasztalását, hogy Jézusban soha nem fogunk csalódni. Emberekbe csalódhatunk, bár jobb lenne, ha nem csalódnánk emberekben, mert ha nem csalódnánk emberekben, akkor talán józanabb emberlátásunk lenne. Az emberektől sajnos ennyi telik ki. Bárcsak mi tőlünk ne ennyi telnék ki, bárcsak a mi életünkben, ha befogadjuk Krisztust, ne tennénk ilyeneket a mi hétköznapjainkban, vagy a mi közösség életünkben. Bárcsak Jézus Krisztus győzelemre tudná vezetni a népét, de én azt gondolom, hogy Jézus Krisztus úgy fogja győzelemre vezetni a népét, hogy sok nyomorúságon keresztül, sok megpróbáltatáson keresztül fogja győzelemre vezetni, és ő neki előre elrendelt eszköze a rostálás. Tudjuk ezt, hogy Jézus meg fogja rostálni a népét, hiszen a maga életében is ezt tette. Mi lett volna, ha Jézus a nagy galileai válsággal nem rostálta volna meg a követőit? El tudjátok gondolni azt, hogy Jeruzsálemben olyan emberek özönlöttek volna, akik azt várták volna, hogy Jézus mikor veszi át a hatalmat? Mikor veszi át, amiben ők hittek, hogy Jézus politikai hatalmat fog magához, megmutatja, hogy milyen ereje van, megmutatja, hogy övé az egész Izrael, és talán ezzel az erővel még a rómaiakat is ki lehet toloncolni az országból. Jézus ezt soha nem tette, inkább megosztást eredményezett, hogy visszautasította, és hogy a keresztnél, akik ott állnak, végül is szét ne széledjenek. És Jézus előre látta azt, hogy a kereszt halál után micsoda csalódás söpör végig mindenkin. Előre látta azt is, hogy amikor ő 40 napig tanítani fogja a tanítványait, mi mindent kell még helyre tenni. És előre látta azt is, hogy amikor 10 napig nincs ott a tanítványainál, akkor a Szentlélek milyen hatalmas munkát fog elvégezni, és kiáradhatott a korai eső, és mi a késői eső kiáradás előtt valahogy számíthatunk-e más megoldásokra? Én azt gondolom, hogy nem. És ezért ad nekem nagyon nagy biztatást ez a történet, és ezért nincs olyan problémám, hogy most ki tartozik Isten egyházához, és ki nem tartozik Isten egyházához. Ezt egyedül Jézus hivatott eldönteni. Természetesen mi nekünk nagyon vigyáznunk kell, ha Jézus nem mert kárhoztató ítéletet mondani sátánra, mi sem mondjunk senkire kárhoztató ítéletet. De a bibliai törvényszerűségek és összefüggések feltárása az nem kárhoztató ítélet, az egyszerűen megmutatása annak, amit Jézus Krisztus ránk hagyott. Én azt gondolom, hogy ez a Bibliának az a két fejezete, amit a legközvetlenebbül most a mi esetünkre hagyott Jézus Krisztus, és mi is, mint vakok, mint akik vakok voltunk, és aztán kezdett megnyílni a szemünk, és ahogy Isten visszaadta a szemünk világát, most is azt kéri tőlünk, hogy nyilatkozzunk ebben a kérdésben. Hogy elismerjük-e a főpásztort, és követjük-e a bárányt valahova megy, vagy pedig valami más lehetőség, vagy más emberi megoldás után kutatunk. Azt gondolom, hogy az Isten kegyelme, hogy ezek az események is már Magyarországon is már lassanként 2 éve zajlanak, tehát nem egyik napról a másikra tört ránk a vész, hanem 2 év alatt, azért 2 év ebben a zavaros történelmi időben elég nagy időnek látszik. Én azt gondolom, hogy adott időt nekünk Isten meggondolásra, hogy gondoljuk meg, hogy kit követünk, a főpásztort követjük-e, vagy pedig mi azt mondjuk, hogy a főpásztornál fontosabb az, hogy milyen emberi személyeket vagy emberi testületeket követünk. Ez idáig éleződik ki, és nem csak nálunk, hanem az egész világon ki fog éleződni ez a kérdés. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy a Bibliának ezt a fejezetét egészen a nagy példabeszéd végéig, mert ez nem példázat, ez egy példabeszéd végéig nyomon kövessük, és adjon ez nekünk erőt a mostani küzdelmeinkben, hogyha Jézusra tekintünk, nem csak a tökéletes válaszokat kapjuk tőle, hanem gyorsan is kapjuk a tökéletes válaszokat. Amen.